Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg 70. vasárnapjának az ígéretési alapigéjét, Máté evangéliumából a 9. fejezet 9. versétől kezdve a következőképpen. Amikor Jézus tovább ment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és így szóltak tanítványainak: Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az elmúlt héten számos élményt nyújtottak a történések számomra. Persze, amikor leírtam ezt a gondolatomat, hogy számos élmény történt velem, akkor csak a jó dolgokra gondoltam, és utána gondoltam arra, hogy persze számos nehéz élmény is történt mi velünk nyilván az elmúlt héten. Mindig váltakozik. Kivel történik nehéz, kivel történik örömteli esemény. És mindig más és más módon éljük át ezeket. Nehéz eseményeken a szenvedést értem. És azért értem, azért gondolom, hogy ezt el kell mondani most, hiszen nem sokára átvált az oltár képünk a bőti oltárképre. Vagyis nem sokára az egyházi esztendő tovább vezet, tovább visz bennünket Jézus szenvedése felé. Ez így nagy általánosságban hangzik, de hogyha konkretizálom, akkor úgy fogalmazom meg: saját szenvedésünk megértése felé. És talán annyit elég most bevezetésként elmondani, hogy a szenvedés az az életünkben, ami a leginkább sarkal az életünk megváltoztatására. Az örömteli események is jók, és szükség van rájuk, természetesen. De az örömteli események ritkán okoznak változást az életünkben. Néhány nap, és elmúlik, de a szenvedés az megállít, kényszerít, hogy szembenézzünk önmagunkkal, az életünkkel. Változtatásra késztet. És ezért van nagyobb jelentősége a keresztény életben a szenvedés megértésének, mint az öröm mindenek felett való keresésének. Csak egy példát mondok erre, hogy mennyire így van. Mindannyian szeretnénk azt, hogyha örömtelibb, könnyebb, boldogabb lenne az életünk. Vannak is olyan emberek, akik elérik azt, hogy minden terhet levethessenek magukról. Így vannak mondjuk Szaúd-Arábiában azok, akik mondjuk a királyi család tagjai közé tartoznak, kb. 25 ezeren, de hát azon kívül is azért vannak még jó néhányan, akik igen nagy gazdagságban élhetnek. Erről egy bizonyos Carmen Bin Laden ír. Hogyha valakit érdekel, akkor meg lehet találni az ő könyvét, mostanában adták ki. Elég közeli rokonságban van az Osama Bin Ladennel, és ő írja le azt, hogy a Svájcban él, hogy milyen helyzetben vannak az ottani nők, nincsen gondjuk a gyermekkel, ott van a dadús, ott van a bejárónő, a szolga, mindent megcsinál a körülöttük, igazában nincsen semmi dolguk. És éppen ez az a gondtalan élet, amiben ők belebetegednek. És ezt nem bírta már. Ő nem bírta már azt a képmutatást, azt az álszent életmódot, és ő ezért ment el Szaúd-Arábiából. És leírja azt, hogy milyen gyakran esnek, mennyire gyakori ezeknél a szaúdi nőknél a levertség, a depresszió és az ezekből fakadó sok-sok pszichoszomatikus megbetegedés, gyomorfekély, fejfájás, stb. Érdekes. A nagy gazdaságra való vágy, törekvés és aztán a megszerzése, végeredményben ez az örömteli érzés, ez a boldogság, ez visszacsap. És az ellenkezőit éri el, mint amire mi számítottunk. És amikor szenvedésben van részünk, meg kell küzdeni az életben, meg kell keresni a kenyérre valót, az viszont igen, az életben tart és egészségesebb életben tart. Éppen ezért mondom, hogy most hangolódjunk a szenvedés története felé, mert afelé haladunk. És egyébként is egyikük sem kerülheti el a szenvedést. Még egy szaúdi királyi családnak a sarja sem. Mik voltak azok az élmények, amelyek elértek engem az elmúlt héten? Bibliórákon szó volt róla, hogy az Istennel való kapcsolat milyen hatással van az életünkre. Ilyen felméréseket hoztam, ilyen amerikai felmérést, hogy, de ezek friss felmérések, friss ez a kutatási irány, különösen Magyarországon, hiszen tudjuk azt, hogy 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt még igencsak betegesnek vélték azt, hogyha valaki vallásos, valaki hitben él, nem gondolták, hogy az pozitív hatással lenne az életre. Tehát ez a 5-10 évre visszatekintő kutatás mutatja azt az eredményt, hogy akik hetente egyszer, vagy hetente akár többször járnak gyülekezetbe, azoknál az átlag életkor 82,9 év, akik soha nem járnak gyülekezetbe. 75,3 év, azt hiszem. Nem is az amerikai magasabb átlag életkor a lényeges itt, hanem az a 10%, ami a különbség a kettő között, ami minden esetben igaz. Azért egy ember életében 7-8 év nem semmi. Nem betegít, gyógyít az Istennel való közösség. Nem betegít, hanem védelmet nyújt számunkra az Istennek a közelsége. És milyen jó volt, még mindig nem mondtam a jó élményemet, az, hogy megosztották a testvérek azt, hogy milyen jó volt átélni ezt. Átélni azt, amikor együtt énekelhettek kórházban, együtt énekelhettek betegen, más hívőkkel, átérezték a gyülekezetnek a megtartó erejét. Hogy átélhettem azt, hogy itt azt olvassuk az igében, hogy Jézus arra járt. Átélhetem azt, hogy Jézus nem csak arra járt, hanem itt jár közöttünk. Itt jár minden testvérünknek az életében, családjában, kórházban, bárhol, ahol megfordulunk. Vagy a bibliaiskolára hadd utaljak. Tegnap elmondták többen azt, hogy milyen drámai élmények vezettek oda, hogy megérintődtek az Isten szeretetétől. És talán nem igazán hangzott el olyan, hogy valamilyen örömteli esemény következtében történt ez. Inkább arról, hogy milyen betegség, baleset, nehéz dolog történt, ami elvezetett az Isten közelébe. Megint csak a szenvedésnek a változtató erejéről van itt szó. Miként lett valóságos sokak számára egy-egy veszteség, egy-egy nehézség. Jézus továbbment, meglátott egy embert, ott akkor Mátét, itt most engem meg téged. Így énekeltük az énekben, átölelt Isten nagy kegyelme. Ezt éltük át, ezt tapasztaltuk. Jézus továbbment, és ez nem csak Máté evangéliumában van így, hanem nálunk is. Van egy ilyen énekünk, hogy Jézus itt jár, és minket megérint. Valóban így van. De mi történhetett, mi zajlott le Mátéban, hiszen ő az evangéliumban nagyon diszkréten csak annyit ír magáról, hogy Jézus arra járt, megszólította őt, és ő felkent és ment. Nem ecsetelte azt, hogy mi történt előtte az életében, azt sem ecsetelte, hogy ez milyen nagy áldozat volt az ő részéről, hogy ott hagyta a pénzváltó asztalt, meg a pénzét, meg a munkáját, a megbecsültségét, a gazdagságát, és vállalta ezzel a bizonytalan kimenetelű életet. Hallatlanul diszkréten csak ennyit ír, Jézus megszólította, és felkelt és ment. De biztos, hogy valami történt, valami hosszú történés van emögött a rövid mozzanat mögött. Hiszen az Istenről való gondolkodás az mindig hosszú folyamat az életünkben. Talán három fő része van. Az első az, amikor gyermekkorunkban alakul ki egy kép az Istenről. És átéljük azt, hogy az Isten mindenhatósága, az, hogy mindent lát, hogy Isten mindent tud. Átéljük, hogy ez mit jelent a számunkra. Két dolgot jelenthet. Van, akiben az a kép alakul ki, hogy ez rossz érzés, mert akkor nem lehet előle elbújni, és mindent tud. Gondoljunk arra a szolgára, aki az egy talentumos szolga volt, ő hogyan gondolt a gazdájára? Azt mondta, hogy amikor megkérdezi, hogy miért mentél el, és adtad a pénzváltóknak a pénzemet, és akkor kamatostul kaptam volna vissza, miért ástad el? Azt mondja, azért, mert tudtam, hogy te kegyetlen vagy, és ott is aradsz, ahol nem vetettél. És neki volt egy elképzelése erről a gazdáról. Ugye ez egy kegyetlen valaki. Hasonlóképpen van, amikor ez érvényes. Egy ilyen kép alakul ki bennünk az Istenről. Ez egy kegyetlen Isten. Érdekes, hogy a kettő és öt talentumos szolgák azok pozitívan gondolkodtak. Ők merészeltek befektetni, gazdálkodni. Látjuk, hogy a negatív Isten kép megbénítja az embert. Megbénítja a cselekvést. Nem tudunk annyit cselekedni az életben, hogyha rosszul gondolkodunk az Istenről. Pozitív gondolkodás az Istenről. A 139. Zsoltárban Dávid mutatja azt, hogy mennyire pozitív a gondolkodása az Istenről. Azt mondja, minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartott, tehát mindent tudsz, mindent látsz. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. És ez csodálatos, ez a tudás Dávidnak. Csodálatos dolog. Szerintem nekünk is csodálatos, hogyha tudjuk ezt a holtak hazájában is. Mindenütt ott van. Soha el nem hagy bennünket. Pintér Béla is megfogalmazza ezt a gondolatot egyik énekében, amit a karácsony ünnep alkalmával a gyerekek is előadtak. Néha fel tudnék robbanni, mint a dinamit, amikor újra elrontok valamit. De csak a szeretet képes arra, hogy megbocsássa, eltakarja, és jön a reggel, jön az új nap, s jön a kegyelem, annyira szeretem. Megint tiszta lappal indulhatok, léphetek, futhatok, motiválja a cselekvésre. Ha előre rohanok, ő utánam szalad, és ha hátul kullogok, ő akkor is hű marad. Nem tudom lerázni, de nem is akarom. Jó ez a tudás az Istenről. hogy ő körül fog engem, és nem tudom lehagyni. Jó dolog az, hogy ott van. Tehát ez az első, ami nyilván megvolt Máténál is, az elképzelés az Istenről, hogy ez mennyire volt negatív, mennyire volt pozitív, nem tudjuk. De az első, amit mindannyian tapasztalunk, hogy van egy képünk az Istenről, a második pedig az, hogy ehhez társul az, amit tanítottak nekünk az Istenről. Amit az elmúlt években, évtizedekben hallottunk az Istenről. Hallottunk itt tanórákon, hallottunk lelkészünktől, hallottunk gyülekezeti tagoktól, de még inkább a szüleinktől, amit hallottunk. Na ez a másik, ami ráépül az Isten képünkre, és befolyásolja az Istenről alkotott elképzelésünket. Máté számára ez úgy jelentkezik, hogy neki nem volt az a fontos, hogy az Isten első legyen az életében, számára az volt a fontos, hogy a pénz szerint rendezze be az életét. Nem az, hogy olyan dolgot csináljon, amihez van kedve, amihez van tehetsége, ami örömöt okoz neki, hanem olyan dolgot szeretett volna csinálni, amitől lesz befolyása, lesz hatalma. A vámszedők ugye olyan csoportosulás voltak, akiknek volt politikai hatalmuk. Hiszen ahhoz a politikai elithez kapcsolódtak, amely kiszolgálta a római uralmat. Nekik volt politikai hatalmuk. Volt pénzük is többnyire. Nyilván ma is megvan az a réteg, akinek van pénze, van politikai befolyása. És a vallásos emberek akkor is kizárták maguk közül ezeket az embereket, megvetették őket, ma is gyakran így történik. Jézus mit mond? Pont ezeknek van szükségük az orvosra. Pont ezeknek van szükségük a gyógyulásra. Ez a második tehát, ami ráépül az Isten képünkre. És a harmadik pedig a saját tapasztalatunk. Mi hogyan éltük át az Istennel való találkozást? Hogyan jelent meg számunkra ő? Hogyan éreztem meg a valóságát? Na erről számoltak be a bibliaórai tapasztalatok. Én hogyan éltem már át? Ez talán a harmadik legdöntőbb. Hogyan tapasztaltam meg, hogy ő van, hogy körülvesz, oltalmaz, hogy megtartotta az életemet, hogy kitolta az életemet, még meg kellett volna már halljak, és már még plusz 10 évet adott. Amikor Máté megkapja a hívást, hogy kövess engem, akkor mindez a három terület ott van az életében, és igazából a harmadik, a saját tapasztalat ekkor történik, ekkor épül be az életébe. Mert ott találkozik Jézussal, ott kezdődik ez a saját tapasztalat. Látja, hogy milyen, látja, hogy hogyan viszonyul hozzá, látja, hogy pont hozzájön, pont a hasonszörű embereket hívja el az ő követésére. Ekkor lesz tapasztalata tehát. És hogy szembesül azzal, hogy Jézus pont a hamisakat hívja, nem az igazakat, pont a betegeket, nem az egészségeseket, akik úgy gondolják, hogy egészségesek. Ez vezeti arra, hogy lesz bátorsága kimondani azt, hogy ez így nem jó, ahogy én élek. Egészen addig talán áltatta magát, hogy hát így kell élni. Hát csak nem lehet másképp élni. Hát azért a pénz, hát azért a hatalom, hát azért a siker. Erre szükségem van. Nem lehet másképp ebben a világban boldogulni. És érzi már talán évek óta, hogy ez így nem jó. Az egészet ott kellene hagyni. Most egy kis pöccenés történik az életébe. Jézus hívja, és ő kihasználja ezt a lehetőséget. Feláll, és véget vet ennek az egész hiába való ürességnek. Hol vagyunk mi ebben a történetben? Lehetünk mi is Máténak a helyében. Akik érezzük, már régóta érelődik bennünk, hogy indulni kellene. És lehet, hogy most indulunk el. Lehet, hogy mi is befogadottnak érezzük magunkat, hogy értünk jött el Jézus. Mi is gondolkodunk Istenről, akár jó vagy rossz irányba, kialakult egy kép rólunk, hallottunk róla hittanon, Isten tiszteleten, szüleinktől. Van tapasztalatunk, hogy hogyan jelent meg az életünkben. És átélhetjük azt, hogy befogadott vagyok. De átélhetjük azt is, hogy nem biztos, hogy befogadott vagyok. Nem vagyok benne még biztos. És éppen ezért, hogyha a másik elindul, akkor lehet, hogy elkezdem ellenőrizni. Tényleg elindult? Na, csak várjuk ki a végét. Mi lesz még ebből? Kutyából még sohasem lett szalonna. Szerintem azok a farizeusok, akik megkérdezték Jézustól, hogy miért ül le bűnösökkel és vámszedőkkel enni, így gondolkodtak. Ezek az emberek a prototípusai azoknak, akik mondják azt, hogy kutyából nem lesz szalonna. Mert nem hiszik el azt, hogy van változás. Mert csak emberi szempontok szerint gondolkodnak, és nem tudnak Isten szemszögéből gondolkodni. Talán nem olvasták még a 2009-es év útmutatói igéjét. Nem olvasták még azt, hogy ami az embereknek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Ezért van olyan, hogy ellenőrzöm a másikat, majd meglátjuk, mi lesz belőle. 2 hét múlva, 1 év múlva. Jézus itt jár, és minket megérint. Mi történt bennünk? Hogyan érintett meg bennünket? Hogyan érintett az ő közeledése? Úgy, mint Mátét? Úgy, mint a farizeusokat? Tudod-e azt, hogy neked, a betegnek van szükséged Jézusra? Egyáltalán vállalom-e? Merem-e mondani azt, hogy én beteg vagyok? Lelkileg szükségem van arra, hogy megérintsen. Felmerem-e vállalni? Van-e bátorságom ehhez? Isten adja, hogy a megérintettség követést eredményezzen. Imádkozzunk. Jézusunk, köszönjük neked mindazt, amit a mi életünkben már elvégeztél. Köszönjük, hogy bennünk is kialakult egy kép Istenről, ahogyan gondolkodunk róla, ahogyan érint bennünket az ő minden hatósága, mindenütt jelen valósága. Köszönjük neked azt is, hogy gondoskodtál arról, hogy tanulhattunk, hallhattunk sok mindent már róla, és külön szeretném megköszönni azt, hogy te személyes tapasztalatokkal is megáldottál. Érezhettük, hogy találkoztunk veled, hogy megérintettél. És köszönjük neked, hogy most meg is szólítottál. És lehetőséget adsz, hogy bátorságot kapjunk, és ezzel a bátorsággal sokkal nagyobb aktivitással, lendülettel élhessük az életünket, mint nélküled. Segíts, Urunk, hogy igazán elinduljunk, amikor most bőjt, nagypéntek, húsvét ünnepe felé nézünk. Amen.